kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint jól telt a kórházban lévő Ferenc pápa elmúlt éjszakája, és már felkelt reggelizni. A tegnap kiadott közlemény szerint állapota enyhén javul. Adta hírül a vatikáni média február 21-én 8 óra 15 perckor. A február 14-e óta a római Augustini Gemelli klinikán kezelt szentatya egészségével kapcsolatban. Az éjszaka jól telt, ma reggel Ferenc pápa felkelt és megreggelizett. Ez az a rövid tájékoztatás, amit február 21-én a Szentszéki Sajtóközpont közölt. Február 20-án azt közölték, hogy Ferenc pápa egészségi állapota enyhén javul, nincs láza és stabilak a vérkeringési paraméterei. Az információk szerint a szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van, továbbra is önállóan lélegzik és a szíve is jól bírja, olvasható a Szentszéki Sajtóközpont által közölt közleményekben. Orbán Viktor a szokásokhoz híven a mai péntek reggelét is a Kossuth Rádióban kezdte. Azt látja, a tavalyi évben nagyon óvatos volt mindenki, idén bátrabbak valamivel, miközben a kormánynak szállítania kell az eredményeket a gazdaságot tekintve. Szerinte létre kell hozni egy önvédelmi rendszert, amely garanciákat ad a nemzetközi manipulációs technikák ellen. Az uniós befolyásolási technikákról szólva elmondta, az arcátlanságnak nincs határa. A szombati évértékelőn az önvédelem mechanizmusának részleteiről is beszél majd a miniszterelnök. Orbán Viktort elsőként az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban kérdezték, úgy fogalmazott, mi a békére tettük fel a lapot a demokrata kormányzat bukására, ha nem így lett volna, bajban lettünk volna, jegyezte meg. Békeköltségvetést vagy háborús költségvetést kellett csinálnunk. Nem azt mondom, hogy szerencsénk volt, hanem hogy jól láttuk előre a folyamatokat. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az óvatosság jó tanácsadó, ugyanakkor a túlzott óvatosság sem jó. A legjobb rábízni ilyenkor az emberekre a döntést. Vannak szándékaink, terveink, vannak programjaink, aztán, hogy az emberek részt vesznek-e bennük, azt rájuk kell bízni, fejtette ki. Az ügyvédek a jogállamiság garanciái, a jogrend nélkülözhetetlen őrei, mondta Sulyog Tamás államfő a Budapesti Ügyvédi Kamara megalapításának 150. évfordulója tiszteletére rendezett kiállítás megnyitóján a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az államfő kiemelte, az ügyvédek közreműködésével lesz valóság a törvény előtti egyenlőség, a védelemhez való jog, az ártatlanság vélelme. Sulyog Tamás elmondta, az ügyvédi hivatást, amelyet több mint két évtizedig maga is gyakorolt, szakmailag a legösszetettebb és egzisztenciálisan a legfelelősségteljesebb jogi foglalkozásnak tartja. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját február 25-én tartjuk. Ehhez kapcsolódva már elkezdődnek a különböző programok, rendhagyó történelemórák. Dunaszerdahelyen a Pázmaneum társulás szervezésében rendhagyó történelemórára kerül sor február 21-én. Szovjet terror Magyarországon 1944-45-ben ezzel a címmel Farkas Sebestyén Lőrinc történész a Terrorháza Múzeumból tart előadást a középiskolásoknak. A megjelenteket Karaffa Attila Dunaszerdahely város alpolgármestere köszönti. A történelem óra végén gyertyagyújtás lesz a városháza mellett található a diktatúrák áldozatainak emlékművénél. A Kijevet és az európaiakat is magában foglaló tartós és szilárd békét szorgalmazott a francia elnök, miután újabb nemzetközi tárgyalásokat folytatott Ukrajnáról. Emmanuel Macron több uniós vezetővel, valamint kanadai, izlandi és norvég hivatali partnereivel egyeztetett. Lehetségesnek tartja a kereskedelmi megállapodást Kínával az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, hogy a cél egy átfogó egyesség, amely mindkét fél számára előnyös lenne. Az ázsiai piacok pozitívan reagáltak a nyilatkozatra, és a kínai yuan is erősödött a hírre. Februárban is 480 milliárd forint kamatot fizet ki az állam a lakossági állampapírok után, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton szerint töretlen a bizalom, így a kamatok kétharmadát visszaforgatják más típusú állampapírokba. Végül az időjárásról. Hazánk legnagyobb részén zavartalanul napos, nyugaton felhős időre van kilátás. Általában mérsékelt marad a légmozgás, csapadék pedig nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 3 és 7 fok között várható, és továbbra is marad a vörös kódriasztás. Éjszakára mínusz 8 és 0 fok közé hűl majd le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Már vetítik a mozik a 44. magyar filmszemle nyitófilmjét, a Sűnvadászatot. Fesztivál sikereket hoz február 27-től a 15. frankofon filmnapok. A Női kvóta 1 után megnyílt a Női kvóta 2 című kiállítás a Ludwig Múzeumban. Február 23-án zár a Galimbertig című tárlat a Magyar Nemzeti Galériában, és Mekkora Isten tenyere címmel mutatta be önéletrajzi estjét Gulyás Dénes operaénekes. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Február 13-a óta látható a mozikban a 44. magyar filmszemle nyitófilmje, a Sűnvadászat. Svehtye Mihály alkotása a családi túlterheltség problémáját járja körül, három főszereplőjének egyetlen napján bemutatva. A személyes élményekből táplálkozó film független gyártásban valósult meg, nem csak szakmai, de teljes családi összefogásban. A film producere, a rendező felesége, Petrovics Genovéva, a Sűnvadászat gyerekszereplői a saját gyerekeik, a forgatás lakásbelsőit pedig közös otthonuk szolgáltatta. Svehtye Mihállyal beszélgettem.
Egy teljes napot látunk egy kisgyerekes család életéből, amely családot segíti a nem túl egyszerű mindennapjaiban egy fiatal zeneakadémista hallgatólány, Bogi.
Babysitterként.
De rokona az apukának, és ez az egy nap elindul reggel, és véget ér a késő éjszakában. Láttunk már ilyen filmet, ami erre a konstrukcióra épül. Szilágyi Zsófia két filmjére emlékszem, a Egy nap, meg a Január 2-a. Merítettél abból a filmből, az ötletből, magából, vagy úgy mindentől függetlenül fogalmazódott meg ez a konstrukciója ennek a filmnek?
Amikor kitaláltam az ötletet, akkor adta magát az egynapos dramaturgia. Szóval, hogy következett az alaphelyzetből, hogy ez egy nap alatt játszódjon le.
A főhősünk Bogi, aki 19-20 éves, fiatal, egyetemista hallgató, most kezdi tulajdonképpen a Zeneakadémián, gyönyörűen énekel, nagyon ígéretes. Miközben a próba éneklés során is abszolút látszik, hogy mennyire feszült. Rajta keresztül bevezetődünk a két gyerekes család életébe, és ez a problémáinak a forrása.
Vagyis válik a nap folyamán a fő problémájával, mert az nap elején ugye annyi történik csak, hogy annak ellenére, hogy neki mostan a fél éves vizsgája, ami az ő életében egy nagyon nagy esemény, ráadásul ez az első fél év, tehát most próbálja ki egyáltalán ezt a rendszert, amiben nekik fél évente számot kell adniuk a fejlődésükről, arra még őt megbízzák a gyerekekre való vigyázással napközben. Kora este van a vizsga. És ez a kettő, mert ugye a kisgyerekekkel való együttlét is egy felelősség, lesz túl nagy ahhoz képest, hogy ő még egy félig meddig gyerek.
Ha csupán egy átlagnapot látunk, én szerintem az is pont elég megterhelő egy ilyen fiatal lánynak. Akkor is, ha nem történik semmi extra. Nagyon kicsik ezek a gyerekek.
A nagyobbik 6 éves, és a kisebbik pedig még akkor nem volt 2 éves.
Tehát az a lényeg, hogy nagyon kicsik ezek a gyerekek, és hogyha ezekkel végig kell csinálni egy napot, szülőként is nagyon nehéz ezt végigcsinálni. Fiatal lányként ráborul az összes probléma, plusz a szülőknek a feszültségei. Tehát, hogyha nem történik semmi extra, akkor is nagyon nehéz egy ilyen nap szerintem.
Pontosan ismerjük ezeket a helyzeteket, és ezekből próbáltam is sok mindent betenni. Van egy olyan jelenet, amiben arról van szó, hogy elindulnak már, de a kislány még kitalálja, hogy ott hagyták a rollert, és akkor vissza kell fordulni a rollerért, mert egyszerűen nem hajlandó addig elindulni, de már előtte alig akar elindulni a játékból, mert éppen benne van a játékban, tehát ezek tényleg napi szinten fordulnak elő az életünkben is. Ugye a gyerek közben semmiről sem tehet. Tehát az, ahogyan ő él, meg létezik, az az ő személyiségéhez, az akkori életkorához teljesen megfelelő, csak ahhoz az ilyen úgynevezett rendezett, vagy civilizált, vagy modern élethez, amit viszont nekünk, felnőtteknek élnünk kell a gyerekeinkkel, azért, hogy eltartsuk őket, azért, mert vannak a munkában is ambícióink, azok nagyon nehezen egyeztethetőek össze azzal, hogy nekik még nem létezik az időérzékük sem. Ő, ha most éppen benne van a játékban, akkor ő abból nem szeretne kiszakadni, azért, mert hirtelen valaki azt mondja, hogy na most azonnal el kell indulni, mert időre ott kell lennünk valahol. Például nap mint nap tapasztaljuk ezt, megvisszük egyiket iskolába, másikat óvodába, hogy a reggel, hiába kerülünk fel reggel 6-kor, és az intézmények elég elfogadóak, ahova járnak a gyerekek, tehát a kicsivel 8:30-ig kell beérni, ahhoz, hogy reggelit kapjon, és a nagyobbik alternatív iskolába jár, ők egy beszélgetőkörrel kezdik mindig a napot, ami 8:30, az is 8:30-kor kezdődik, tehát nem 8-kor, és a valódi tanítás meg 9-kor. Tehát, hogy viszonylag lazán van kezelve az idő, de így is iszonyatosan nehéz őket összerakni. Reggel, mert ők egy más ritmusban indítanák a napot a belső energiáik szerint.
És itt jön az, hogy meddig engeded a gyereknek azt, amit nagyon szeretne csinálni, anélkül, hogy te ne őrüljél meg. Mikor lépsz bele az ő kis életébe, mikor vagy te türelmetlen szülő, milyen nyomokat hagysz akár egész életére benne, ezek nagyon-nagyon nehéz helyzetek, és nem lehet patika mérlegen állandóan azon gondolkozni, hogy jaj, most, hogyha ezt csinálom, vagy azt csinálom, akkor mi történik, mert nincs is erre idő. Nagyon sok hibát elkövetünk szerintem mindannyian szülőként, amikor egyébként a legaktívabb időszakunkat éljük a saját pályánkon is. Most vélelmezzük, hogy csak ezek a nehézségek vannak, de ezek a filmekben és sokszor az életben is párosulnak azzal, hogy rendkívül feszültségek vannak a szülők között, és tönkre mennek a házasságok. És hát ezzel szembesülünk a filmben.
Azzal szembesülünk, hogy valahogyan az évek alatt elkopott a házasság, a bizalom, az, hogy mi egy szövetség vagyunk, és arra szövetkeztünk, hogy akkor együtt egy családot megpróbálunk működtetni, és azért az én szereplőim még tulajdonképpen hisznek is ebben valamennyire, hogy szeretnék ők ezt jól csinálni, csak aztán a hétköznapok apró konfliktusa, és ez a sok-sok pici feszültség, ami egymásra épül, párhuzamosan a munkahelyi nehézségekkel, az olyan idegállapotot hoz létre, hogy már csak felcsattani tudnak egymásra állandóan. És hát vannak ilyen bizalmatlansági helyzetek is, hogy az egyik nem szereti a másiknak az anyját, akkor az titokban viszi el az anyjához, hogy mégiscsak találkozzon az unokával, ezek hazugságokat generálnak, bele kell vonni a gyereket, és ez nyilván nem segíti a kapcsolatot.
Rendkívül romboló.
És közben én azt is gondolom, miközben nézzük ezt a filmet, vagy nézem ezeket az embereket, hogy mindenki kritizálható benne, és vannak rossz lépéseik, de hogyha úgy kicsit söprögetünk a saját házunk táján, azért megtaláljuk magunkban ezeket a menekülési stratégiákat, amiket ők is választanak, szóval nem érzem őket a rossz embernek, mind a mellett, hogy nem tudok feltétlenül minden döntésükkel vagy reakciójukkal egyetérteni.
Na, megbeszéltük a házaspárt és a gyerekeket, de ugye van nekünk a főhősnök, Bogi, akitől elindultunk. Ez egy különleges nap számára és az egész család számára, hiszen vét egy hibát. Nem áruljuk el ezt a hibát, de mozgatja az egész filmet, és ami fiatal hősnőnket teszi teljesen tönkre, lelkileg, idegileg, nem sikerül a vizsgája, elmegy a hangja. Ez egy nem jól sikerült nap az ő szempontjából. A család szempontjából nyitott végű.
De az ő szempontjából is végső soron azért ő végigmegy egy fejlődésen. Tehát az történik, hogy ettől a soktól, ami őt éri, tulajdonképpen beszűkül a tudatállapota, és már elveszti a valóságérzékelését, és extrém módon reagál a helyzetre. És azért a végére csak vesz egy nagy levegőt, és meglépi azt, ami a nap elején és a nap közepén, és az egész nap nem sikerül neki, és ki is jön ebből az állapotból. Ugye a legelején is, mielőtt még megtörténne a baj, azelőtt is már látjuk, hogy neki azért van egy erős szociális szorongása, vagy hogy így nehezebben kapcsolódik akár a sztájához, ehhez az ilyen budapesti elit zeneakadémiai kicsit fennkölt közeghez.
Mert hogy ő vidéki...
Egy kis településről érkezett, és a tehetsége miatt fölvették, de fél éve van itt, és még nem ismeri ezeket a viszonyokat, és bizonytalanul mozog benne, és nem is érzi magát otthonosan. Ahhoz képest azért a végére ő szerintem sokat fejlődik. Tehát ugye közhelyesen mondom, ilyen szempontból ez egy felnövés történet.
A saját gyerekeiddel forgattál. Könnyű volt, vagy nehéz velük dolgozni?
Nem volt nagyon könnyű, de azt kell, hogy mondjam, hogy senki mással nem tudtam volna megcsinálni. Tehát, hogyha azt lett volna, hogy egy szereplőválogatáson kiválogatjuk a gyerekeket, akik nagyon tehetségesnek tűnnek, akkor annak ellenére, hogy mondjuk nagyon tehetségesek, vagy ösztönösen tudnak játszani, nem tudtuk volna megcsinálni, mert ennyi idős gyerek maximum 2 órát képes koncentráltan dolgozni. Maximum. És az se úgy egyfolytában, hanem nagy szünetekkel. Tehát ezt csak úgy lehetett leforgatni, hogy ott voltak velük állandóan, és akkor láttuk, hogy na most próbáljuk meg, gyorsan adjuk rá a szereplős ruhát. Matildnál, a kislányomnál azért egyel bonyolultabb volt, mert neki volt egy haja is, amit mindig meg kellett csinálni, egy ilyen parkettafonás, ami azért idő. De hogy azért tudtuk végül is leforgatni, főleg vele, ugye a másfél éves instruálhatatlan, tehát az olyan egy, mint a természetfilmezés vele a dolgozás, hogy akkor próbálunk valami hasonló szituációt teremteni, mint amit a történetben van, és akkor elkezdjük rögzíteni, és hát, ha megtörténik valami, ami használható lesz. És ezt úgy tudtuk csinálni, hogy 26 napig forgattunk, de nem egyben, hanem szünetekkel. És akkor elkezdtünk egy jelenetet leforgatni. Mondjuk van egy jelenet rögtön ott a film elején, hogy megérkezik a kislány haza a babysitterrel, otthon van az anyuka, eteti a kicsit, a kislány lefekszik a kanapéra, ott beszélgetnek egymással, és a kisfiú lekvárral lefröcsköli az anyjának a blúzát. Ez a jelenet soha nem történt meg így ott a szemünk előtt, hanem az volt, hogy felvettük Jakab Julit, meg felvettük Mari Dorottyát, aki a főszereplő, az, hogy ők egymással hogyan beszélnek, a kisfiamat felvettük, amíg hajlandó volt ülni a széken, aztán egy hónap múlva visszatértünk rá, meg nem akart enni. És egyáltalán nem is a Júli eteti, hanem a feleségem felvette azt a felsőt, és ő eteti meg, mert tőle nem fogadta el.
Anyukától elfogadta.
Anyukától elfogadta, de őtőle is úgy, hogy egy hónap múlva, mert volt, amikor nem volt kedve.
Említettük már a szereplők közül Jakab Julit, Mari Dorottyát, Polgár Csaba játssza az édesapát, feltűnik még Kismari, mint nagymama, Fullajtár Andrea, mint a zeneakadémiai pedagógus.
Ferenci Gábor a nagypapáját játssza, a babysitternek, és Urbán Richard pedig a barátját játssza, a szerelmét a babysitternek.
Őket kevésbé ismerjük, mint hogy Mari Dorottyát is. Őket hol találtad?
Mari Dorottya a Free SFM végzett, Székely Krisztának az osztályában. Ez az osztály, amit még Máté Gábor indított el, és amikor ő lemondott az osztályfőnökségről, akkor a Székely Kriszta fejezte be velük a képzést, és ők már a Salzburgból kapták a diplomájukat, és ő Szombathelyen játszik azóta, tehát a diploma szerzés után ő oda leszerződött. Én az egyetemről is ismerem, meg dolgoztam vele a Jórányiban egy színdarabban is. Az Urbán Ricsit pedig onnan ismerem, hogy tartottam nekik, amikor ő még Kaposváron járt, tartottam nekik filmszínész kurzust.
És a nagypapát?
Nagypapa, ugye ő, Ferenci Gábor, ő egy filmrendező eredetileg. Elég sok filmben játszik egyébként, szeretik hívni. Nagyon fiatalon Sándor Pálnak a Bohóca falon című filmjében játszott fiatal gyerekként egyik főszerepet, és akkor ő neki így az egész életét végig kíséri tulajdonképpen a színészet. Egész sokat játszik filmben, színházban nem.
Low budget film.
Hát több támogatónk is volt, magáncégek, filmes cégek. Vannak, akik a szolgáltatásaikkal támogattak minket, vagy hogy nagyon nagy kedvezményt kaptunk, és a Cine Super filmgyártó cég pedig nem csak a szolgáltatásával, hanem pénzzel is támogatta a filmet.
Sünvadászat. A film rendezőjével, Svehtye Mihállyal beszélgettem. A filmben többször felhangzik Grillus Vilmos szerzeménye, a Szórós gombóc, aminek természetesen dramaturgiai szerepe is van. Hangolódjunk mi is ezzel a dallal a Sünvadászatra.
Szúrós gombóc jár a kertben, szusszon, pöffen, minden percben. Okrok aját nézi sorra, buzgón szaglász nedves orra. Hátán kócos a sok tüske, megfésülné, de nincs tükre. Nem nyúl hozzá, így is jó, úgy hívják, hogy sündisznó.
Francia nyelvű filmek kedvelőinek február 27-e és március 9-e között rendezik meg a 15. frankofon filmnapokat Budapesten. A filmnapok egyik legfontosabb alkotása Jacques Audiard eddig legmeglepőbb filmje, az Emilia Pérez, mely egyszerre könyörtelen gangsterfilm, őrült komédia és extravagáns musical. A Cannes-ban már díjazott alkotás 12 César jelölést és 13 Oscar jelölést kapott, amivel filmtörténetet írt. Soha egyetlen nem angol nyelvű alkotás sem kapott még ennyi jelölést. A filmnapok többi filmje is bizonyított már a világ legnagyobb fesztiváljain. A San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütált Costa Gavras az Utolsó lehelet című alkotása. Ugyanott a legjobb forgatókönyvdíját nyert el François Ozon legújabb filmje, a Ha megérkezik az ősz. Velencében Vincent Lindont a legjobb férfi főszereplő díjával méltatták a Játék a tűzzel című drámában. A Malmkrog 2020-ban Berlinben az Encounter szekció legjobb rendezés díját hozta el. Az Átok Cannes-ban, az Uncertain Regard szekcióban új hangdíjat nyert. A Kutyaperben pedig Kodinak ítélték a legjobb kutya alakításnak járó Palm Dog díjat. A 15. frankofon filmnapokat február 27-én 19 óra 30 perckor a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban Sandrine Kimberlénnel a főszerepben Guillaume Niclo két César jelölést kapott, az Isteni Sara Bernard című filmje nyitja. Párizsban vagyunk 1896-ban. Sara Bernard kora egyik legnagyobb színpadi csillaga, a világ első szupersztárja, ugyanakkor szabad és modern szellemű nő, aki bátran szembeszáll a társadalmi elvárásokkal és normákkal. A frankofon filmnapok keretében március 9-éig 23 kortárs frankofon alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven magyar felirattal. A vetítések az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben lesznek. A 35 évvel ezelőtt alapított Ludwig Múzeum első alkalommal mutat be kizárólag női alkotók műveiből álló válogatást a gyűjteményéből. A kétrészes kiállítás első fejezetében a női kvóta egyben elsősorban a női szerepekkel, illetve a nők művészeti önreprezentációjával foglalkoztak, míg a második, most látható női kvóta kettő részben bemutatják a nők által választott műfajokat, témákat, illetve a nők művészeti teljesítményét és eredményeit a múzeumban őrzött műveken keresztül. A kiállítás kurátora Szipőcs Krisztina, őt kérdeztem.
Női kvóta 1 és női kvóta 2, kétrészes kiállítás, mindegyik a múzeum gyűjteményéből válogatott műtárgy. Annyi a különbség a kettő között, hogy míg az első rész az kifejezetten a nőművész szerepével, a női szerepekkel, női testtel foglalkozott, itt egy teljesebb áttekintést adunk a múzeum gyűjteményéről a női alkotók szempontjából. Tehát a 60-as évektől egészen a 2020-as évekig tekinthető meg egy bő válogatás a gyűjteményünkben látható művekből. Ez elég sok művész, úgyhogy nehéz is lenne felsorolni, több mint 40 művész, és még több alkotás.
Senkit nem őriztetek meg az első kiállítók közül, tehát abból az anyagból nincs már?
Egyet. Két kivétel van, amit fontosnak találtam, hogy Németh Ilonának egy korábbi, a 90-es években készült alkotása volt látható az első részben, most viszont a 2000-es évek tematikájához nagyon illett ez a videó, ami a 8 férfi címet viseli. Itt ugye olyan történeteket mondanak el nők a saját családtagjaikról, amely kicsit megerősíti, megvilágítja megvilágítja azt a témát, hogy hogyan tekintenek a nők a férfiakra. És ez a második résznek többek között az egyik témája.
Ugye azt mondod, hogy a 60-as évektől egészen napjainkig terjed ez a skála, amit most itt megmutattok. Te, mint művészettörténész és kurátor rátekintesz ezekre a képekre. Tudsz korszakokat felállítani? Most ez egy ritka pillanat, amikor egységében látja az ember 50-60 év művészetét.
Bizonyos fokig köthetők az itt kiállított művészek a nagy nemzetközi tendenciákhoz, irányzatokhoz, hiszen Jokónot a konceptuális művészethez köthetjük, ugyanúgy Maurer Dórát vagy Molnár Verának az alkotásait. Rejgő Judit ugye a háború utáni festészetnek egy jeles képviselője, de pontosan a 90-es évektől kezdődően jellemző az, hogy nincsenek irányzatok, tehát szabadon választhatnak a művészek a rendelkezésre álló eszközkészletből vagy témáról. Tehát egyszerre van jelen a festészet, a szobrászat, a mediális művészet, teljesen új technikák, és azt gondolom, hogy inkább tematikák vannak, amik mondjuk nőművészek számára fontosabbak, vagy kevésbé fontosak. Például. Ahogy az első teremben is láthattuk, ugye az otthon, a család, a gyermek témája, az visszatér a művészeknél, de ugyanígy a testnek a témája, az talán sokkal erőteljesebben jelenik meg, például a 90-es évek művészetében, azoknál az alkotóknál, akik erre a témára érzékenyek, vagy a női testnek a témájára érzékenyek. De például a 80-as évek új festészeti tendenciáiból, mintha kimaradtak volna a nők, tehát ez nem az ő témájuk volt, hanem valahogy ezzel párhuzamosan zajlott egy csomó dolog, egy ilyen külön utas művészet, aminek bizonyos rekvizitumai itt is láthatók.
A művészetben is nagyon-nagyon erőteljesen megjelent a legújabb eszközöknek a használata.
Intermédia vagy új média művészet, ez valóban már nem csak a fotó vagy a videó használatát jelenti, hanem kifejezetten a komputer szoftvereken alapuló művészetet. Ezen a kiállításon nem láthatunk most ilyen munkákat, de vannak női képviselő is ennek a területnek. Igaz, hogy nem olyan sok, mint férfi. Ugye itt megint a lehetőségek és az adottságoknak az összeegyeztetésén múlik, hogy valahol talán az oktatással is összefügg, hogy kislányokat alapvetően nem technikai, műszaki területre szánják, hogy nem úgy nevelik őket, hogy a komputer technológiában élen járjanak, miközben a tehetségük talán meg lenne hozzá, és aztán ez a kimeneten is látszik, hogy ugye sokkal kevesebb női programozó van, vagy akár olyan új médiaművész, aki ezeket a legújabb technikákat használná. Tehát még mindig az a jellemzőbb, hogy a kézműves jellegű technikákat tulajdonítják a nőknek, és erre is láthatunk itt példákat, ugye szobrokat, különböző tárgyakat, amelyeket ilyesfajta technikával hoztak létre 2020-as években nők.
Mondhatod, hogy nagyon nehéz kiemelni alkotóművészeket, de azért vannak, akik mégiscsak nevesíthetők, akik mondjuk így a legeredményesebbek voltak a pályájukon, és most láthatjuk itt a műveiket. Akár már nem is feltétlenül él mindegyik, sőt.
Igen, ez egyfajta ilyen utólagos rehabilitációnak is tekinthető, hogy az utóbbi években fedezték föl és állították ki például Vera Molnár műveit, Rejgő Judit műveit, vagy Maurer Dórának a nagy nemzetközi karrierje, Keserű Ilonának a nagy nemzetközi karrierje. Ez akkoriban, amikor a pályára kerültek, ez nem volt ilyen egyértelmű, nem volt nyilvánvaló, hogy ők milyen jó művészek és milyen gazdag életművük van. Úgyhogy a művészet történet maga is mindig újraírja saját magát, vagy a szereplők újraírják a művészet történetet. Szóval például a Tét Modern, amikor női igazgatója lett, akkor indított egy olyan sorozatot, ahol a nagy női alkotóknak a műveit kezdte kiállítani, vagy a Velencei Biennálén 2-3 évvel ezelőtt női alkotókra koncentráltak, tehát ez áthelyezi egy kicsit a nézőpontot, és felerősíti ezeknek a művészeknek a teljesítményét. Teljes joggal, mert kiderül, hogy valóban milyen jók.
Női kvóta 2. A Ludwig Múzeum kiállításáról a kurátort, Szipőcs Krisztinát hallották. Február 23-án zár a Galimberték című kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. A Galimberti házaspár, Galimberti Sándor és Dénes Valéria a 20. századi modern magyar festészet meghatározó szereplői voltak. Ígéretes pályájukat, tragikus haláluk a nemzetközi siker kapujában törte derékba. A kiállításon a házaspár munkái mellett a festőművész édesapja, Luigi Galimberti, valamint első felesége, Lanov Mária művei is láthatók. Luigi Galimberti megmaradt alkotásait most tekintheti meg első ízben a nagyközönség, ahogyan a cseh származású Lanov Máriának a szülővárosából érkező gazdag festmény és grafikai anyaga is először szerepel magyarországi tálaton. A kiállításon, amely a Galimbertik munkásságának eddigi legteljesebb bemutatása, 85 festmény, grafika és számos dokumentum is látható. A kurátor Barki Gergely. Vele beszélgettem.
Galimberti Sándortól és Dénes Valériától, akiket a modern magyar festészet nagyon fontos alkotóinak tartottunk már korábban is, nagyon kevés képet ismerünk. 40-valahány képpel nem lehetett volna kellőképpen megtölteni ezeket a tereket, és én azért döntöttem végül is úgy, hogy ilyen sok művet válogattam be Galimberti Sándor első feleségétől, Lanov Máriától, az az, hogy ő több szállal kapcsolódott Magyarországhoz, azon kívül is, hogy Galimberti Sándornak a felesége volt egy rövid ideig. De maga a történet, és főleg a végkifejlet, az elsősorban a Dénes Valériáról és a Galimberti Sándorról szól. Tehát, hogy én szerintem ők ketten alkottak egy olyan művész, tényleg páratlan párost, amihez foghatót én a magyar művészet történetében, de tulajdonképpen a világ művészet történetében is nagyon keveset ismerek.
Miért nem evidens ez számunkra itt Magyarországon, hogy Galimberti Sándor és Dénes Valéria ilyen nagyszerű alkotó páros voltak?
Egyrészt a műveiknek az alacsony száma, közgyűjteményekben ugyan vannak fontos műveik, de nagyon sok kép magánkézen van, és csak tulajdonképpen mostanában kezdett el a műkereskedelem is komolyabban felfigyelni rájuk, de mindjárt bombasztikus árakkal. Sok-sok 10 milliót, vagy akár 100 milliókat fizetnek Galimberti Sándor és Dénes Valéria műveiket. De az, hogy miért nem voltak ennyire a homloktérben, például a Nemzeti Galériában sincs tőlük olyan számú mű, amit nagyon mutogatni lehetne.
Mennyi van?
Galimberti Sándortól most már egy sincs. Ami volt, egy Galimberti Sándor festmény, arról kiderítettem, hogy nem ő festette, hanem Dénes Valéria. De Dénes Valéria meg korábban nem volt egyáltalán. Most már legalább van egy Dénes Valéria a Nemzeti Galériában, holott sokkal többnek kéne lenni. Itt is, és máshol is. Tehát, hogy ezért nem voltak ennyire fókuszban idáig. Illetve hát nem volt igazi nagy monográfia. Nem született egy olyan könyv, ami kellő alapossággal bemutatta volna az ő művészetüket. Ez a kiállítási katalógus, amit én írtam, 370 oldalra rúg a levelekkel együtt, ez most tulajdonképpen egy nagy monográfiának is beillik. Tehát az első olyan kötet, ami igazán részletesen, alaposan foglalkozik az ő munkásságukkal.
Lehet, hogy azért látjuk most Galimberti Sándor és Dénes Valéria kiállítását, mert ön eljutott a kutatásai során addig a pontig, hogy megszületett a katalógus, és világossá vált ön számára, hogy most ezt az anyagot ki kell már állítani, tehát nincs ok arra, hogy ez ne történjen meg.
Így van, tehát hogy hiába kevés ez a mű, de hogyha még ezt sem mutatjuk meg, akkor nem tudjuk előcsalogatni a többit. Ez a kiállítás főleg arra szolgál, hogy beindítsa a még intenzívebb kutatást, illetve hogy bevonja a széles közönséget is ebbe az izgalmas detektív munkába, felfedezésbe, hogy itt lappangnak, körülöttünk rejtőzködnek remek művek. Tehát ami most előkerült új festmény, például ez az Almák című kép, ezt nem egy művészettörténész fedezte föl, nem is én fedeztem föl, hanem engem találta meg egy kívülálló, akinél ott rejtőzködött ez a festmény.
A kiállítás is jelzi Wanted címmel, hogy jó lenne megtalálni egy csomó képet, amikről tudjuk, hogy vannak, mert vannak fényképek, de az ő életművük nagyon tragikusan 1915-ben lezárult. Mind a ketten nagyon fiatalok voltak. Galimberti Sándor csupán 32 éves, öngyilkosságot követett el, mikor felesége Dénes Valéria tüdőbetegségben meghalt. 6 évvel volt idősebb nála, 38 éves volt.
Még előttük állt az élet, meg a karrier.
És azóta, hogy ők meghaltak, eltelt
110
év.
Tényleg, milyen esélyeket ad? Most komolyan.
Ha abból indulunk ki, hogy egyiptomi mumiákat még a mai napig találnak, akkor a 110 év azért nem volt annyira nagyon régen. Tehát a remény az megvan, ráadásul a haláluk után 3 évvel a Kassák Lajosék szerveztek egy hagyatéki kiállítást, ahol 31 néhány művet tudtak csak kiállítani. Ezeket a családtagoktól gyűjtötték be, és Kassák már akkor panaszkodott, hogy csak ennyi művet tudtunk összeszedni. Tehát 3 évvel a haláluk után. Nagyon sok művet eladtak már életükben. 1914-ben egy nagyszabású kiállításuk volt a Nemzeti Szalonban, és ott 114 képük volt kiállítva. A katalógusban már ott szerepel jó néhány festmény mellett a tulajdonosoknak a neve. Tehát hogy azokról már tudjuk, hogy azokat eladták. De arról is van tudomásunk, hogy ott a Nemzeti Szalonban is vásároltak képeket, tehát az a katalógusban ugye már nem jelent meg úgy, hogy kivásárolta meg, illetve később Kaposvárra is elvitték ezt a kiállítást, ott is vásároltak, majd ezt követően ebből az anyagból válogatva eljutottuk körülbelül 31 néhány kép Párizsban, illetve hát utána, amikor kitört az első világháború, és a műtermet lefoglalták, akkor biztos, hogy eladták ezeket a képeket.
Galimberti Sándor kaposvári származású. Dénes Valéria Budapesten
Igen, ő budapesti volt.
Lanov Mária pedig Csehországból jött ide. Mind a három fantasztikus művész volt, és ahogy most így végignéztük a kiállítást, nagyon sokszor keverhető, hogy ki mit csinált. Lanov Máriát úgy jobban felismerem, hogy igen, az ő, mert csinált linoleum metszeteket, önarcképet is készített, tehát a figurális ábrázolás is jellemző volt nála, míg Galimberti Sándor és Dénes Valéria elsősorban tájképeket festettek, csendéleteket festettek, erőszínekkel. Tényleg mi volt ez a stílus? A nagybányai festészet is egy stílus önmagában, de amikor már elkerültek Párizsba, meg Hollandiába, akkor azért mégiscsak ott vagyunk a 20. század elején, és akkor aztán dühöngött a...
Mindenféle izmusok, az avantgárd és az izmusok. Nem igazán lehet őket egy stílus irányzathoz kötni, ők maguk sem kötötték ehhez. Ugye utólagosan szokás őket valamilyen szinten a kubizmushoz, még a futurizmushoz is kötni, egyikhez sem igazán erős szálakkal. Ugye Dénes Valéria Matisz tanítványa volt, ugye a Matisz a fóvizmusnak volt az egyik megalapítója és nagy öregje. Galimbertitől van egy-néhány olyan mű, ami ma azt mondjuk, hogy ő a nagybányai neósoknak nemzedékéhez tartozott, ami sokkal inkább Gauguin festészetéhez közelít, mint inkább Matisszéhoz. Ugye Galimberti nem volt Matisz növendéke, de az biztos, hogy őket a térábrázolás nagyon érdekelte, és ebben viszont a kubisták felfogásához nagyon közel álltak. Tehát, hogy művészi felfogásokban ezekhez az izmusokhoz közel álltak, de ők egy teljesen egyedi stílust hoztak létre, amit én egyébként röviden tértudatos gesztusfestészetnek hívok. Ez már főleg a 10-es évek elején alakult ki náluk. Tehát az a fajta temperamentumos és tényleg túlfűtött belső irányítású festészet, ami főleg a Galimberti Sándornál érhető tetten, tehát egy igazi szenvedéllyel és teljes-teljes felszabadultsággal, ez pályát titkító a magyar festészet történetében, de ezt nagyon nehéz más stílus irányzatokhoz kötni, mert hogy tényleg annyira zárvány, annyira unikális és különbözik minden mástól.
Nagyon érdekes, hogy felmutatta a kiállítást nézése közben, hogy az a kép, amiről azt gondoltuk addig, hogy Galimberti Sándor műve, kiderül, hogy Dénes Valériáé, vagy fordítva. És nagyon nagy elismeréssel beszélt Dénes Valériáról, minthogyha én úgy éreztem, nagyobbra értékelni az ő festészetét, mint Galimberti Sándorét.
Igen, ezzel egy kicsit óvatosan kell bánnom, és valószínű, hogy ennek a libikókának a kilengése majd vissza fog térni arra, hogy Galimberti Sándort ugyanúgy értékeljem. Most az bizonyosodott be a kutatásaim során, hogy mivel hogy főművekről derült ki, hogy azokat nem Galimberti Sándor festette, hanem Dénes Valéria, akkor mi alapján gondolnánk azt, hogy ő kevésbé volt tehetséges, vagy hogy más nívon kéne őt tartanunk az elismerés tekintetében. Ráadásul mindezt hozzá kell tenni, hogy a század előn vagyunk, amikor a női emancipáció éppen csak elkezdett teret nyerni. Egyébként a Dénes Valéria egy kifejezetten ilyen felfogású nő volt. Ő nem akart férjhez menni. 36 éves volt már ekkor. De a szerelem az elsöpört mindent, és végül is összeházasodtak. Például az a főmű, amiről ott a legvégén beszéltem, az Amsterdam című kép, abban olyan női principiumok jönnek elő, amit nem is értem, csodálkozom rajta, hogy korábban miért nem figyeltünk föl rá.
És azt is Galimberti Sándornak.
Galimberti Sándornak tulajdonítottuk a festményt. És most már, hogy 100%-osan tudom, hogy nem ő festette, hanem Dénes Valéria, most már így visszavetítve, hát értem azt, hogy mi az, ami zavart benne. Én szerintem azért a kutatók döntő többségében ez a kép, ez mindig úgy szerepelt, hogy oké, Galimberti Sándor főműve, de nem tudjuk hova tenni. Egyébként a Dénes Valéria életművéből is kilóg valamilyen szinten, de az a mesélőkedv, ami ezen a képen van, tehát az, hogy ott lovacskákat lehet látni, a város szinte meseszerűen jelenik meg.
Túl zsúfolt,
igen. Tehát ez a fajta káosz a nők fejében sokkal inkább rendé áll össze, mint amikor egy férfi ránéz egy ilyesmit. Tehát el kell ismerni, hogy különböző az agyunk is, különbözően gondolkodunk, különbözően festünk, és az, hogy ennek a festészetben van lenyomata, az teljesen triviális. De visszatérve a kérdésre, hogy jobban elismerem, annál jobban elismerem, mint ahogy eddig elismertük. De nem állítom azt, egyáltalán nem állítom azt, hogy a Dénes Valéria tehetségesebb lett volna a férjénél. Amiben Galimbertit erősebbnek tartom, az talán a felszabadultságnak a mértéke. Egyszerre volt egy ilyen kontroll, és a ráció, tehát az agy működött, amikor a szerkezetét megadta a képnek, és utána meg olyan, mintha elvesztette volna az önkontrollt, és teljes felszabadultsággal, mint ahogy a gyerekek rajzolnak, kontroll nélkül. Teljes felszabadultsággal telekente a vásznat. És mégis ránézünk, és egy harmonikus egész. Én szerintem ehhez fogható a magyar festészetben egyáltalán nincsen.
A Galimbertik. Vasárnapig még megtekinthető a kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. A kurátort Barki Gergelyt hallották. Mekkora Isten tenyere? Ez a címe Gulyás Dénes könyvének és a belőle készült önéletrajzi estnek, amit a Kossuth és Liszt Díjas művész az Operaházban mutatott be. A könyv 2013-ban született. Az önéletrajzi est is addig mutatja be az életutat, de az operaénekessel az azóta eltelt időszakról is beszélgettünk. A teljes interjút a holnapi kávéházban hallhatják, most egy részletet hallgassunk meg belőle.
Az előadásban nagyon szépen megemlékezik azokról a művészekről, akik az ön életében nagyon-nagyon fontosak és meghatározóak voltak.
Abszolút.
Kodály jut eszembe, Bartók jut eszembe, Ferencsik János természetesen, Pavarotti többször visszajön. És még kiket tart olyan nagyon-nagyon meghatározóknak, akár zeneileg, akár személyesen,
hát,
a pályáján?
Mindig is azt mondtam, hogyha az első feleségem, a Garam Zsuzsival nem találkozom, akkor biztos nem vagyok az, vagy lettem volna az, aki lettem, vagy sikerült lenne, vagy mit tudom én, mi lettem. Tehát ahogy mondom az elején, hogy rengeteget olvastunk és tanultunk. Nem volt televíziójuk. Ennek a mondatnak üzenete van, meg amit a záró mondatban mondok, a szappan operákról, ennek üzenete van, ez nem véletlen, csak ezt tapasztalom magam körül. Tehát igen, az, hogy ott ismertem meg a francia impresszionistákat, a Brahms Magellone ciklusát, a Beethoven Appassionát, a szonátát, a Schumann, és a Dostoyevskit, és a Maupassant, és a Roger Martin Dugart, mindent. És persze, hát részletezhetem, hogy milyen volt Mirella Frénivel anyagint énekelni. Meg Gyaurov volt a Gremin, és Mazurok volt az Anyagin, és Barcelonában én voltam a Lenski. Erről lehet, csak ez megint olyan dolog, tudja, hogy akkor most elkezdek itten ilyen csodákról beszélni, meg így, meg úgy, és közben az jön le, hogy hú, hát én ezekkel éneket. Igen, de nem ez a lényeg benne. Nem ez a lényeg. El lehetne mondani, hogy amikor megvolt a barcelonai előadás, akkor a Ferini odajött, és azt mondta, hogy megyünk Bilbaóba anyagint énekelni, el tudsz jönni. Vagy a Pavarotti azt mondta, hogy Dénes, sok bohémet kell Kínában énekelnem, egyedül vagyok, nem tudsz kijönni. De nem ez a lényeg ebben. Mert valahogy úgy érzem, hogy mindez ilyen önfényezés volna.
Akkor mi a lényeg?
Az unokáim.
És az első kisfiú, akit Gulyás Gergőnek hívnak. Uh-huh. Aki nem ismerte önt meg, miután éppen visszatért Amerikából, és még nagyon pici gyerek volt, és csak azt mondta, hogy a bácsi.
Bácsi,
hát. Ő mikor bocsátott meg? Mikor tudta azt mondani, hogy apa vagy papa, nem tudom, hogy szólít?
Beszéltünk erről, azt mondta, de apa, én ezt nem úgy éltem meg. Mert hát utána én ott voltam, mint apa meg. Ezért csak aztán elutaztam 3 hét múlva, mit tudom én hova, 2 hónapra. És hát mondom, fiam, lehet, hogy te nem, de az nekem egy brutális gyilkos. És hát nem tehetsz róla, hogyha persze, hogy azt mondtad, hogy ki ez a jó ember, ez a bácsi, aki itt van.
De rendbe jött a kapcsolat.
Persze, hát mind a hárommal rendbe jön a kapcsolat, meg van, amelyik nem ilyen érzékeny erre, aztán az utolsó, amikor születik, akkor már ő is nagyobb, én is vagyok, a többi is nagyobb, meg közben vannak élmények, de az, ezek a szavak, ezek a mondatok, azok ott vannak az ember irhájában, a bőre alatt mindig, és akkor, ha az ember véletlenül oda nyúl és kitapintja, akkor az rossz érzés.
Mikor volt utoljára külföldi fellépése, ami régen annyira jellemző volt, hogy ez volt a probléma, ugye a gyerekekkel?
Hogy is volt, csak az nem fellépés volt, hanem egy külföldi út, ahol találkoztam Tajvanon a köztársasági elnökkel, meg a kulturális miniszterrel, és arról beszélgettünk, hogy én mit javasolnék Tajvannak a kultúrában, hogy össze tudjuk kapcsolni a Pécsi Nemzeti Színházat a tajvanival.
És ez mikor volt?
2012-13, így valahogy, nem emlékszem pontosan. Én a kulturális bizottság tagjaként mentem ki oda, és erről beszéltem.
De mikor lépett fel, amikor tényleg operaénekesként fellépett?
Operaénekesként Kassán, Mendelssohn Éliás című oratóriumában 2009-10, így valahogy.
Hát nem mostanában. De nem, sokkal nem. Többet van itthon.
Zsaj, persze.
Sőt, Pécset leginkább.
Hát az autópályán alszom sokszor. Már úgy értem, az autó megy magától. Szóval az egésznek tudja az a lényege, hogy én úgy érzem, hogy általában a köztudatban, és itt nem embereket emelek ki, vagy megbántam, pláne nem, kialakult az úgynevezett művészekről egy úgynevezett kép. Művész, és akkor olyan lila köd van. Nem, hát számomra nem erről szólt a művészet soha. Azt mindig tiltakoztam. Például, tudom én, a társaságban azt mondja, hogy jaj, Dénes, énekelj már, mondom, nem tudok. Nekem az munka. Én nem tudok, hogy kijelentsen, elkezdek és énekelek, hozzá nekem skálázni kell, gyakorolni, tanulni, csinálni. Ez nem úgy megy. Azt gondolják, hogy hát csak ott áll, aztán csak énekel. Ennek komoly feltételei és nehézségei és következményei vannak.
Ugye a tenor hang az a fényes férfi hang.
Te ne erre tartani, te tartja.
Az a csúcsa mondjuk a férfi énekeseknek, a megbesültsége. Igen. Valahol ott van, hogy tenor. De most szállt lejjebb a hangja, változott.
Hogyne,
a hangja.
Persze.
Most például hol tart?
Én énekeltem, hogy a C-s áriákat, meg a, mit tudom én, a, volt olyan, hogy egy deszt is énekeltem fönt a Don Pasquale trombitás ária végén. Hát most egy bő kis tercel, nagy tercel lejjebb van. De hát ez
normális. És akkor milyen szerep, egész más szerepeket tud elénekelni?
Hát már nem éneklek én semmit, az Isten óvjon.
Hát
az a kalap, hát az meddig megy egy közép éjig, az kész.
De nem a kalapról beszélek, hanem a mostani szerepéről, a királyról.
Arról, hogy arról beszélek, ez semmi, 2,5 perc énekel van, és éjig megy a szem, tehát ez semmi. Az, amit most itt énekeltem, az jóval magasabb annál, amit itt a darabban énekeltem. Tehát ez semmi. Hát az, amit itt énekeltem, az nehezebb énekelni való, mint amit a Turandotban.
Az pedig pont mi volt? Többet is énekelt.
Az egyik az a nagyapám, amikor elénekelt a Vegyem már a hajla csillag lefelé.
De tényleg azt élőben elénekeltem.
Persze, persze.
Mindenféle kísérlet.
Hát persze. És a másik pedig ugye a katonaságban, amikor a vágyom egy nő után 4-szer kellett elénekelnem, mert imádták. De hát nem. Már az éneklés az, ahogy mondtam, amikor már nem örömet okoz, hanem teljesítendő feladatot, uram, bocsán, félelmet, izgalmat, hogy tudom-e csinálni, nem. Olyan feladatot nem vállalok, amit nem tudok megcsinálni, azt nem vállalok. Ez már egészen más elvárása van az énekes torka felé, mint a Rodolf. Vagy amit itt lehet hallani az egyik meghallgatáson a Lammer Muri Lucia.
Igen, ez felvételként
megvan. Igen. Eszembe nem jutna most azt elénekelni, nem tudnám. 71 éves torok, 53 év éneklés után az nem lehet. Csak ezt fel kell ismerni, és időben azt mondani, hogy nem.
Ugye beszéltünk már arról, hogy írni továbbra is ír. 2026-ig még ott van Pécsett, a Nemzeti Színház operatagozatának a vezetője. És mit gondol még a további életéről? Már vannak unokák, tehát a családi
van,
rész az nagyon oké. De úgy mit gondol még? Mi jöhet még?
Mi jöhet még? Az jöhet még, hogy megköszönöm azt, amit tudtam csinálni, amíg tudom, csinálom. És utána nem sok ki volt az a költő, aki azt mondta, lehet, hogy butaságot mondok, nem is mondom ki, hogy kire gondolok, aki azt mondta, hogy ő most elvonul a farkas barlangjába, és hallgatja a fiatal farkasok üvöltését.
Gulyás Dénessel beszélgettünk operaházi bemutatója kapcsán. A teljes interjút a holnapi kávéházban hallhatják. A mai merítés végén Gulyás Dénes Verdi Rigolettójának híres áriáját énekli. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Sempre una labile leggia del viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è rapire, ma più è lenta, muta accesa e in pensiere. Felice a pieno chi smuca il seno non gli va amore la donna i vampiri.